Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Két katonaviselt emberrel szeretnék most beszélgetni, akik a rendszerváltozás előtti utolsó időszakban vonultak be, és talán már a rendszerváltozás után, vagy annak a pillanatában, vagyis most 25 évvel ezelőtt szereltek le. Bán Jónás, az egyik beszélgetőtársam, ferences szerzetes, aki a Margit körúti ferences rendháznak a plébánosa néhány hónapja, korábban sok évet töltött Kárpátalján. Másik körünkben levő fiatalember pedig Palóc Zsolt, aki a ferences rendtartomány munkatársa, civil ember. Kedves Jónás atya, mettől meddig is voltál te katona?
88. augusztustól 89. augusztusig terjed időszakban.
Kispapként vonultál már be, ferences szerzetesként, ugye?
Igen, igen, egy másfél hónapos jelöltség, ami Esztergomban volt, azután kerültünk mi ceglédi tüzérdandárhoz.
Zsolt?
Én 1988. februárban vonultam be, és jó magam is a ceglédi tüzérdandárnál kezdhettem meg a hazaszolgálatát.
Akkor már omladozott a vasfüggöny. Vajon a hadseregben mit lehetett érezni abból, hogy a Varsói szerződésnek vélhetőleg meg vannak számlálva napjai, meg ezeknek a kommunista katonai beidegződéseknek is már a vége fele járunk. Minden utolsó percig úgy történt, mintha ez egy örökké valóság része lenne?
Az első dolog, amiben mi érezhettük a változást, az az volt, hogy megengedték, hogy bevigyünk egy szentírást a laktanyába. Ez korábban lehetetlen volt. És az elődeink, akik előttünk voltak katonák évekkel, ők nekik szinte még kvázi be kellett lopni a laktanya területére egy bibliát, hogy nyilván kispapok voltunk elég sokan Cegléden, előttem is ott voltak, illetve Lentiben is szolgáltak, Marcaliban is, de nem nézték jó szemmel, hogyha a biblia került be a laktanyába, mondván ez egy teljesen más ideológiai iskola. És mi nekünk már elnézték, bár a politikailag megbízhatatlan státuszban szerepeltünk.
Együtt volt egy körletben az összes teológus, gondolom, felekezeti sokszínűségében?
Nem egy körletben. Alapkiképzés alatt nyilván együtt voltunk, de aztán miután elkerültünk már a különböző hadtestekhez, ütegekhez, akkor már szanaszét kerültünk, és hát ez egy talán nem árulok el titkot, már megszűnt a ceglédi laktanya, ez egy 1200 fős laktanya volt, ahol voltunk körülbelül 50-en, teológusként előfelvettek.
Véletlen, azt hiszem, hogy egy helyen és nagyjából egy időben szolgáltatok. Zsolt, te civilként voltál ott.
Hát igen, én fél évvel korábban vonultam be, és ez a fél év, ugye akkoriban eléggé felgyorsultak az események, de már én is arra vonultam be, hogy valóban egy szentírást engedélyeztek, a civil katonáknak is, tehát nem csak a teológus előfelvetteknek, illetve akkoriban, ha jól emlékszem, 029-es számmal jelent meg egy parancs, amely kimondta, hogy a katonának jár az emberséges bánásmód. Most ez már a reform kommunizmus szele volt, és az noha nem is volt érezhető, hogy most itt összeomló félben van a kommunizmus, tehát a katonatisztek legkevésbé sem éreztek ilyet vagy ehhez hasonlót, de azt lehetett most már itt is érezni, hogy ők is változtatni akarnak, ők is a reformok oldalán állnak.
Voltak-e kitolások veletek, mint kispapok, vagy ekkor már azért óvakoztak és kesztyűs kézzel bántak veletek?
Nem kaptunk kiváltságos szerepet, sem pozitív, sem negatív irányban. Egyetlen negatív dolgot tudnék felhozni, ami tudatos volt, azt gondolom, az akkori katonai vezetés részéről, hogy igyekeztek bennünket távol tartani az egyházi ünnepektől.
Vasárnapra mindig kitaláltak valamit?
Az eltávozás az ritkán adatott meg, hogy elmenjünk misére, illetve ami jobban érezhető volt, az az, hogy karácsonyra nem nagyon engedtek minket haza, illetve húsvétra kitalálták azt, hogy a frissen februárban bevonultakat fogják, akkor április elején volt, ha jól emlékszem, húsvét, és csak őket fogják hazaengedni, mert hogy már szegények milyen rég nem voltak otthon. Bezzeg azok, hogy addig az őrséget meg egyéb területeket elláttak, míg az alapkiképzés folyt, és ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy hát a fiatal állomány, az maradjon még bent, ugye kopaszoknak nevezték őket, majd még ráérnek hazamenni, és azok, akik most idáig dolgoztak, minket azért nem engedtek haza, amikor augusztusra bevonultunk októberbe, mert hogy a többiek helyettünk tartották a hátukat, majd hazamegyünk mi is novemberben. Most ez megfordult húsvétkor, és teológus közül, hát nem akarom mondani, csak egy embert engedtek el.
hogy működött a politikai tiszt, ha még akkor volt?
Hát én jó magam igyekeztem egyébként elkerülni mindenfajta direkt politikai véleménynyilvánítást ezzel az egésszel szemben, bár ugye a véleményem azért megvolt erről. Például volt nekem egy nagyon kedves katonatársam, aki ezt nem így tette, nagyon határozottan állásfoglalt a rendszerrel szemben, ennek hangot is adott, és például őt a október 23-a előtt megelőző intézkedésként bezárták a fogdába.
88?
Igen, ez 1988-ban volt. Bezárták a fogdába, ahol ő tiltakozásként éhségsztrájkba kezdett. Ezt úgy próbálták megtörni, hogy az őrparancsnok megjelent, és meg akarta őt tömni. Mikor ebben ő nem működött együtt, akkor jól elverték őt. Aztán felkereste a laktanya orvosát, és látleletet vetetett, és később feljelentést tett, hogy katonai ügyészség vizsgálta az esetet, ahol aztán kiderült, hogy semmifajta verés nem történt, a látlelet eltűnt, és előjáró rágalmazásáért indult ellene eljárás, tehát fordult az egész. Ekkor például úgy éreztem, hogy azért bele kellene avatkozzak ebbe a történetbe, és hát szereztem írásos nyilatkozatot azoktól a katonatársaktól, akiknek az őrparancsnok, aki ezt a verést alkalmazta, akiknek elmesélte, vagy hencegett ezzel, hogy hogy elverte az én barátomat. Aztán kiuttattuk ezeket a nyilatkozatokat, és az akkori Fidesz egyik vezetőjének lett átadva. Ők szereztek is egy olyan ügyvédet, aki védhetett katonai ügyészségen, és ilyen módon sikerült elhárítani ezt a barátom elleni támadást. Viszont én nem gondoltam, hogy erről bárki tudhat, aztán egy szép napon egyszer csak megjelent reggel a parancsnokom, és közölt, hogy azonnal csomagoljak össze, és menjek el Kiskörösre Ceglédről, és jelentkezzek ott a laktanya parancsnoknál. Kérdésemre, hogy miért, mi történt, azt mondta, hogy ő nem tudja, csomagoljak és menjek. És tényleg egy órán belül el kellett induljak, és hát még aznap jelentkeztem is a Kiskörösi laktanya parancsnokánál, aki valami olyanról mesélt nekem, hogy ami történt, megtörtént, de ők itt most új lehetőséget és tiszta lapot adnak nekem. Én még mindig nem tudtam, hogy miről van szó, megköszöntem a bizalmát. Aztán következő nap már tisztek szólítottak meg az udvaron, és hívtak engem be az irodájukba, hogy adjak számot arról, hogy mi történt, miért vagyok én itt. Mivel nem tudtam, hogy ők mit tudnak, és hogy vajon ténylegesen miért is döntöttek úgy, hogy itt legyek, erről nem tudtam beszámolni, és aztán egy héten át nap, mint nap el kellett járjak hozzájuk, hogy beszámoljak erről. Nem jártak eredménnyel, míg aztán megszólított engem a laktanyában egy fiatal politikai tiszt, ő ült levelem beszélgetni, ő elmondta, hogy miért vagyok itt, hogy erről tudnak, ez kiderült, és ezért helyeztek át. Ő egy nagyon értelmes és nagyon jó indulatú, becsületes ember volt. Ő keresett egy olyan megoldást erre az egészre, hogy én az ő felügyelete alatt tevékenykedjek a hátralévő fél évben, és ilyen módon én dekorációs lettem az utolsó fél évenben. Ez egy nagyon kellemes és nyugodt helyzet volt így, úgyhogy mondhatom, hogy az utolsó fél évem az pihentető volt a hadseregben.
Aki a teológiára jelentkezett, azt kvázi előfelvételisként automatikusan Ceglédre vitték. Te Zsolt civilként miért éppen Ceglédre kerültél?
Hát az egész Ceglédre kerülésemnek ugye volt előzménye. Nálam korábban megjelent a lakásunkon egy katonatiszt a határőrségtől, és elmondta, hogy abban a kiváltságban lehet részem, hogy én a határnál őrizhetem majd az országot. Azt is elmondta, hogy ez nem olyan ám, mint úgy általában a hadsereg. Érezzem rendkívül megtisztelve magam. Ez egy komoly dolog, itt fegyverrel a kézben őrizzük a hazát. Most hát ha valamire, akkor erre nem nagyon vágytam ebben az időben. És egy kedves barátom mondta el nekem, hogy neki sikerült megtudnia bizonyos családi kapcsolatokon keresztül, hogy az ő telefonját, hát akkoriban még csak vonalas telefonok voltak, akinek volt, az ő telefonját lehallgatják. Így megbeszéltük azt, hogy néhány telefonbeszélgetést fogunk majd tudatosan folytatni, amivel megpróbálnánk elvenni a kedvüket attól, hogy engem elvigyenek határőrnek. Ezek a beszélgetések meg is történtek, és hát a jelzett napon nem jött ez a behívó.
De miről beszélgetetek, hogy diszidálni akartok, vagy miről?
Nem, hát határon túli kapcsolatainkról beszélgetünk, hogy majd őket hogyan fogom tudni segíteni, ahogyha én oda kerülök. Persze ez egy blöff volt, de bejött, nem vittek el oda.
De utána visszatértek erre az epizódra? Tehát kiderült, hogy lehallgattak?
Nem, ezt én nem tudtam meg, hogy lehallgattak vagy nem. Annyi történt, hogy utána telt múlt az idő, és egyszer csak kaptam egy behívót, és elvittek az első lépcsős tüzér laktanyába, Ceglédre, ahol hát ugye voltak teológus előfelvettek, voltak nagyon sokan 8 általános iskolai végzettségűek, fiatal börtönviseltek, és hát oda kerültem én is.
Jónás, neked az életedben ez az egy év, hogy könyveled el? Hasznos volt, tanultál valamit?
Arra nagyon jó volt a katonaság, hogy azon fiataloknak, akik mondjuk érettségi egyháziskolába jártak, vagy nem is egyháziskolába jártak, de igazából még csak gimnáziumi padot ismertek. Számukra most egy olyan kapu nyílt ki, ami egy olyan ismeretlen világba vezette be őket, ahol mindenféle védettség nélkül ő magának, mint férfinak kell megállni a helyét. Ez egy jó határ, hogy ezen a kvázi képzeletbe határon át tudok-e törni, férfi tudok-e lenni, tudok-e a társadalomból egyedül kilépni, nem egy iskolai, szülői védettséggel a hátam mögött. És erre viszont egy egészen jó iskola volt az, hogy össze van terelve, össze van zárva, különböző végzettség, különböző érdekeltségű, néhány száz fiatal.
Zsolt, neked ez az év, vagy másfél év, amit eltöltöttél, ez most, ha visszagondolsz, vagy ha gyerekeid kérdeznek, akkor hogy szólsz róla, hogy beszélsz róla?
Hát én is úgy gondolom, hogy volt némi szerepe azért a férfivé válásban ennek az egész másfél évnek. Itt csöppent először az ember olyan közegben, ahol nagyon nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerette volna. Azért korábban ezt ilyen intenzíven nem lehetett megélni. Mindenképpen ezek a megpróbáltatások vagy próbák azért nemesítik az ember lelkét. Úgyhogy összességében én pozitív mérleget tudnék levonni azért. Úgy gondolom, hogy az a sok-sok megpróbáltatás, amit ott időnként nagyon szörnyűnek éltem meg, az végső soron jobb ember létett.
Ott ismertétek meg egymást?
Igen, ott találkoztunk először. Zsolt éppen azt hiszem századírnok volt, úgyhogy minden reggel bemondták a nevét. A kiképző tisztünk magához szólította, úgyhogy amikor én évekkel később teljesen véletlenül találkoztam itt a rendtartomány épületében Zsolt, akkor nagyon csodálkoztam meg, úgy hirtelen, persze örömmel, de hogy került az ember ide érzéssel, de nyilván teljesen másodat jártunk be, de ott találkoztunk először, és hát aztán itt én már akkor pap voltam, mikor Zsolt ide jött dolgozni.
Hogy tekintettek a civilek a teológusokra?
Én úgy érzem, hogy nem volt negatív a viszonyulás, és gyakorlatilag a legegyszerűbb emberek is érdekes jelenségnek látták azt, hogy itt vannak olyan fiatalok, akikből papok lesznek. Hát volt persze nyilván olyan is, aki próbált velük ércelődni, vagy butatréfákat űzni, de szerintem alapvetően normális volt a viszonyulás hozzájuk.
A teológus társak között voltak nem katolikusok. Emberi kapcsolatok születtek, amelyek túlélték a laktanyát?
Hogyne. És azt gondolom, az így természetes. Tehát, hogy az egy elég, hát így is mondhatjuk, hogy kényszer szülte, ökumenikus hely volt azért a laktanya, mert az imádság összekötött bennünket. Azért a teológusok, mi össze-össze jártunk, mert voltak köztünk is, ők olyan beosztásba kerültek, hogy mondjuk írnokok voltak, és külön kulcsuk, külön bejáratuk volt olyan szobákhoz, ahova mások nem mehettek be. És ezek alkalmat nyitottak arra, hogy itt teljesen vallási felekezet nélkül összegyűltünk esti imádságokra. És ez nagyon jól összehozta ezt a társaságot. Tehát én azt gondolom, hogy jó kisugárzása volt azért ennek a kényszernek, hogy bevittek minket ugyan katonának, de egyfajta jó tanúságtétel volt először, hogy a többi ember között, hogy hogyan tudok föllépni, atyámnak szólítottak bennünket, közel sem voltunk még ott. De volt egyfajta kis irónia ebben, de egyfajta elvárás is, hogy neked máshogy kell élned, neked máshogy kell viselkedned. És ezt mi is éreztük, hogy ez egyszerre persze kényszer, de egy nagyon jó lehetőség is arra, hogy tanúságot tegyünk. És nem mindegy, hogy élünk, nem mindegy, milyen döntéseket hozunk, nem mindegy, hogyan válaszolunk. Bocsánat, nem mindegy, hogy háborgunk akár egy tisztnek a balgaságai fölött.
Akkor volt Gorbacsov, akkor volt Reagan, meg hát itthon a kerekasztal lassan összeült, MDF alakult. Mit lehetett erről bent tudni, illetve a tisztek interpretációjában ez hogy nézett ki?
Hát lehetett azért tudni róla, hogy a rádiót azért csak hallgatott az ember, illetve újságot is lehetett olvasni.
De csak a Népszabadságot gondolom.
Nem, akkor már jelentek meg ilyen reformkommunista újságok is, amelyek...
És bejöttek laktanyába?
Igen. Sőt, még a kantinban is lehetett ilyet vásárolni. Tehát arról tudtunk, hogy változások vannak. Na most az, amikor megjelentek mondjuk új politikai szervezetek, tehát MDF, Fidesz, akkor mondjuk a katonatisztek, ahogy erről beszéltek, hát az nem túl elismerő volt persze. Tehát ők mint valami fajta összeesküvő körökről beszéltek, ezekről a szervezetekről. Én egyik akkor alakuló szervezetnek sem voltam tagja, de a katonatársak között voltak viszont olyan fiatalok, akik igen. Tehát nekem is ott volt olyan nagyon jó barátom, akivel össze is járogattunk beszélgetni, ő egy másik ütegnél volt írnok, aki a Fidesz köreiben mozgott, és hát ő nagyon, nagyon sokat mesélt arról, hogy miféle elképzeléseik vannak arról, hogy milyen változásokra lenne szükség Magyarországon.
Ti pedig, mint kispapok, ebből mit éreztetek?
Azt gondolom, hogy kint érezhető, az bent is érezhető volt a laktanyában. Tehát teljesen lecsapódik a társadalomnak minden politikai mozgása bent is. Már a március 15-e másként ünneplődött meg. Ha jól emlékszem, hogy akkor tájt volt Nagy Imrének is az újra temetése. Tehát ezek már olyan...
89. június.
Igen, tehát azt mondom, hogy ott voltunk a laktanyában, mikor ez történt. Tehát ezek már annyira érezhető jelei voltak, és az, hogy lesz újra temetés, az már hónapokkal előtte kiderült. Ez érezhető volt, hogy nagy változások lesznek, meg hát milyeneken vettük észre, és meg is kacagtuk azért egymás között, meg még a tiszteknek is odaszóltunk, hogy őszi gyakorlaton akkor szaladgálunk az erdőben, teljes menetfelszerelésben, mondják, hogy baloldalról, olaszok és németek támadnak. És akkor tavasszal már a románok és a szlovákok támadtak. És ott tréfáltuk, hogy hát ezek még ősszel velünk voltak. Hát, illetve hát ekkor ment a katonaság soraiban végbe egy újítás, hogy elkezdtük az elvtársazást abba hagyni, és bajtársra tértünk át. És azért ez egy nagyon érezhető verbális váltás volt. És azért nagyon fontos, hogy mi hogyan szólítjuk meg a tiszteket, bár a bajtársokkal is néha poénkodtunk, és ez elég hamar véget ért, azt a bajtárs kifejezés is, mert annak meg volt egy negatív kicsengése.
Na, de hát ez előírás volt, valamit kellett mondani.
Persze, csak hát mi úgy éreztük, hogy nekünk ők okozzák a bajt, hát mások a bajtársaink, nem annyira tisztek, de hát nyilván ezek inkább a tréfa szintjén meg nyilatkozó dolgok voltak, de már ezek a megszólításbeli váltások is azt mondották, hogy új szelek fújnak egyértelműen a magyar politikában, és így ez a néphadseregben is teljesen letükröződik.
Emlékszem a bajtárs megszólítás bevezetésére, bár én ekkor már nem Cegléden voltam, hanem Kiskörösön, és ott a dandár parancsnok, ő ismertette velünk ezt a változást, és rögtön elnézést is kért tőlünk azért, mert elmondta, hogy valószínűleg ő továbbra is az elvtárs szót fogja használni. Ő egy idősebb katonatiszt volt, aki láthatólag nagyon, nagyon, nagyon rosszul vette a változásokat. Így például Nagy Imre újra temetésekor, amikor országszerte megszólaltak a harangok, a gyárak dudái, akkor mi személyesen az ő vezényletével menetgyakorlatot tartottunk a laktanya udvarán. Ez ritka dolog volt, sőt korábban ilyen nem is volt, hogy ő vezényelte volna, ő ennél nagyobb ember volt, de ez annyira jeles alkalom volt, hogy ezt ő tette akkor.
A papnak hivatása, feladata, hogy meglássa mindenkiben a Krisztus képmását, az embert, azt, aki be, hogyha elrejtve is, de ott rejtődzik a jó. Tudtatok tiszteket becsülni?
Hogyne. Sok olyan tiszt volt azért, vagy hát nem is sok, de azért volt jó néhány olyan tiszt, aki azért emberileg, és látszott, hogy szinte hivatásszerűen katona. Tehát köztük is érezhető volt, hogy aki azért katonatiszt, mert ezt egyfajta hazafiúi érzelemből, vagy azért, mert ezt egy férfias kiállásnak tartja, ezért teszi, és ez becsületre is méltó volt. De hát voltak olyanok is, mint más társadalomban, ahol egyfajta megélhetés volt számára az, hogy hát bennmaradj, esetleg tovább szolgáló lesz, ott kapott kedvet hozzá, vagy egyszerűen csak azt látta, hogy most itt valakivé lett a laktanya területénből, és hogy gondolt, hogy ez egyfajta kiteljesedés lehet számára az életben. Azt gondolom, nem ők voltak azok az emberek, akire néphadsereg akkor is büszke volt.
A A kétségbeesés jele azért volt, aki nem mutatkozott, hogy mi lesz velem. Tehát sejtették, hogy nem lesz előbb-utóbb rájuk szükség.
Láttam ilyet, igen. Tehát az utolsó időszakomban akkor, aki az én ütekparancsnokom volt, egyébként egy fiatal tiszt volt, őről már akkor hír lett, hogy elege van ebből az egész felfordulásból, és hogy ő le fog szerelni. Tehát nyilván érezhető volt az, hogy itt nagy változások lesznek.
Megszűnt a sorkatonaság, a kötelező katonai szolgálat a rendszerváltás után néhány évvel. Ugyanakkor vannak, akik azt mondják, hogy hozzátartozna a férfivá váláshoz, a rend megtanulásához. Tehát egy normális katonaság az iskolák megszakítása közben, vagy az iskola után és a munkába állás előtt valamilyen módon szolgálná nem csak hadi értelemben az ország érdekét, hanem az egyének, a leendő családok érdekét. Neked mi a véleményed, Jónás?
Papként azt látva, hogy nekünk inkább a békének, a hírnokének kell lennünk, nem is nagyon tudnék elképzelni olyan közösséget, csoportot, amelyik mások leigázására vagy más területek elhódítására indul harcba. De az értékeink, az országunk megvédésére mindenféleképpen nem volna baj, hogyha egy ilyen kiképzésben a fiatalok részesülnének. Ez nem biztos, hogy csak a hadsereg kötelékében valósítható meg.
Zsolt?
Bárhogy is nézzük, de a magyar honvédség vagy a hadsereg az egy kommunista rezsim. Ráadásul egy megszállt ország egyik szervezete volt. Hát akkor mondjuk bennem, így fiatal fejjel mindenképpen ott volt emiatt is egy nagy tiltakozás, hogy ez egy olyan hadsereg, amely kiszolgálja a bennünket megszálló Szovjetuniót. Na most azért jelenleg egészen más a helyzet. Ma azért átértelmeződhetne az, hogy mondjuk hadsereg, és hát a honvédelem mint olyan, azért szerintem egy demokráciában is egy fontos dolog.
Tehát az egyik szempont, másik pedig az egyének számára azt megtapasztalni, hogy egyrészt a társadalomból kapnak egy ízelítőt, a társadalom sűrűjéből, tehát ott minden társadalmi réteg ott van, és tehát olyanokkal találkozhat 18 éves korában, 20 éves korában az ember, akikkel jó esetben sose találkozik. Tehát az, hogy nem a világ közepe a fölnövekvő gyerek, arra egy jó lecke, azt hiszem, vagy arra is.
Igen, mindenképpen.
25 évvel ezelőtt szerelt le két beszélgetőtársam, ebből az alkalomból ültünk le Bán Jónás Margit körúti plébánossal és Palóc Zsolttal, aki a Ferences rendtartomány munkatársa. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.